happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Hit vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Ahogy Isten mondja, ez a célja. Mondjad, hogy hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus megváltott engemet a bűneimből, vétkeimből, hogy ne a sátánt szolgáljam, hanem az élő Istent. Mert a názáreti Jézus Krisztus testében vitte fel a bűneimet a golgotai keresztre, hogy az igazságnak éljek, és hiszem, hogy a sebeiben gyógyultam meg. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus átokká lett én érettem, hogy Ábrahám áldásának örököse legyek. És hiszem, hogy Jézus Krisztus hordozza az én betegségeimet, erőtlenségeimet, hogy isteni egészségből részesítsen engemet. És hiszem azt, hogy én, aki távolvaló voltam, a názáreti Jézus Krisztus megváltása által közelvalóvá váltam, és Izrael társaságához tartozó ember lettem. Régen reménység nélkül éltem, de most meg vagyok áldva élő reménységgel, és várom az én Uramnak, názáreti Jézus Krisztusomnak a dicsőséges visszajövetelét. És készülök erre szellemben, lélekben, testben, és odaszánom mai napon is magamat élő, szent, okos, tisztelet, Isten tiszteletű áldozatul, hogy megszentelje a testemet, és megszabadítson minden környékező bűntől, és minden nyomástól, hogy betöltsön engemet Isten szelleme, és szellemének az uralma kenete alatt éljek, és válasszak az életnek a dolgaiból. A Jézus nevében. Amen. Amen, amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák első könyve, 29. rész. Ezután Dávid király ezt mondta az összegyűlt vezetőknek. Látjátok, egyedül a fiamat, Salamont választotta Isten erre a feladatra. De Salamon még fiatal és tapasztalatlan. Ez az építkezés pedig igen nagy feladatot jelent. Hiszen ez a templom nem embereknek, hanem magának az örökkévaló Istennek készül. Ami engem illet, erőm szerint bőségesen szereztem és gyűjtöttem Isten temploma számára aranyat és ezüstöt az arany és ezüst eszközökhöz, bronzot és vasat a bronz és vastárgyak számára, faanyagot az épülethez, ónixot és mindenféle egyéb drága köveket az ötvös munkákhoz, és különböző színű padlóköveket és fehér márványt. Mivel Istenem templomának a felépítését teljes szívemből kívánom, azon fölül, amit a Szent Templom számára előkészítettem, még a saját kincstáramból is adok 3000 talentum óféri aranyat és 7000 talentum tiszta ezüstöt a templom falainak a burkolására, és az arany, illetve az ezüstárgya készítésére a mesteremberek kezébe. Ki akar közületek még ma önként ajándékot adni az örökkévalónak? Akkor a vezetők is bőkezűen adtak mindenféle ajándékot az Isten temploma építésére és berendezésére. A nemzetségfők, Izrael törzseinek a fejedelmei, a hadsereg ezredesei, századosai és a királyi tisztviselők összesen a következőket ajánlották fel. 5000 talentum aranyat és 10000 aranydárikot, 10000 talentum ezüstöt, 18000 talentum bronzot és 100000 talentum vasat. Akinek drága kövek voltak a birtokában, az azt is az örökkévaló háza kincsestárának adta. A Gérsóni Jehiel a kincstár felügyelője kezébe. Az egész népet nagy öröm töltötte el, mert bőkezűen, önként és tiszta szívvel adták az örökkévalónak mindezeket. Dávid király is teljes szívvel örült ennek. Akkor Dávid király az egész gyülekezet előtt hangosan áldotta az örökkévalót.
Áldott legyél örökkévaló, ősapánknak, Izraelnek istene, öröktől fogva mindörökké. Örökkévaló, tiéd minden nagyság, hatalom, dicsőség, győzelem és méltóság. Tiéd minden, ami a mennyben és a földön van. Örökké való, tiéd a királyi uralom, téged illet a felmagasztalás, hiszen te vagy a forrása és a feje mindennek. Tőled származik minden gazdagság és dicsőség. Te uralkodsz mindenen. Kezedben van minden hatalom és erő. Te teszel valakit naggyá, és kezed erősít meg mindenkit. Ezért most, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük neved. Mert ugyan ki vagyok én, és mi az én népem, hogy a magunk erejéből ajándékoztunk volna bármit is. Hiszen minden tőled jön, és csak abból adtunk, amit kezedből kaptunk. Mert csak átutazó vándorok vagyunk, mint őseink mindannyian. Földi napjaink, mint az árnyékok tova tűnnek, s nincs remény maradnunk. Örökkévaló Istenünk, mindez a gazdagság, amit szent neved házának építésre gyűjtöttünk. Örökkévaló Istenünk, mindez a gazdagság, amit szent neved házának építésére gyűjtöttünk, kezedből származik, és mind a tiéd. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod. Az őszinteséget szereted, én pedig tiszta szívvel, őszinte lélekkel adtam mindezt, és örömmel láttam, hogy néped is, amelyit összegyűlt, készségesen és szabadon adtam mindezt neked. Örökké való, őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, őrizd meg néped szívében örökre ezt az indulatot, és szívüket fordítsd magad felé. Te adj fiamnak, Salamonnak tökéletes szívet, hogy parancsod, törvényed és tanácsod szerint járjon el, engedelmesen. Segítsd meg őt, örökké való, hogy felépítse a templomot, amelyet én előkészítettem. Akkor Dávid azt mondta az egész gyülekezetnek: áldjátok az örökké valót, isteneteket! Mindannyian áldották és dicsérték az örökké valót, őseik istenét, majd földig hajoltak, majd leborultak az örökké való és a király előtt. A következő napon áldozatokat vittek az örökké valónak. Azután égő áldozatokat mutattak be. 1000 bikát, 1000 kost, 1000 bárányt, a szükséges italáldozatokkal együtt, és rengeteg egyéb áldozatot is egész Izraelért. Egész nap nagy örömmel ettek ittak az örökké való jelenlétében. Azután másodszor is királlyá tették Salamont, Dávid fiát. Felkenték a szent olajjal az örökké való fejedelmévé. Ugyanakkor Cádókot is felkenték főpappá. Így követte Salamon az apját, Dávid királyt az örökké való trónján. Sikeresen uralkodott, és egész Izrael engedelmeskedett neki. A vezetők, a királyi tisztviselők, a hadsereg tisztjei és Dávid király többi fiai mind megerősítették, hogy elfogadják Salamont királyuknak, és hűségesek lesznek hozzá. Az örökkévaló pedig felmagasztalta Salamont egész Izrael népe előtt, és nagyobb királyi méltóságot és tekintélyt adott neki, mint az előtte lévő izraeli királyoknak. Dávid, Isai fia egész Izrael fölött uralkodott. Összesen 40 esztendeig uralkodott. Hebronban 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig 33 évig. Teljes életet élt, érett öreg korában halt meg, betelt az élettel, gazdagsággal és dicsőséggel. Utána a fia, Salamon követte a trónon. Dávid király uralkodásának eseményei az elsőtől az utolsóig mind fel vannak jegyezve Sámuel próféta, Nátán próféta és Gád próféta könyveiben. Ezekben megtalálható Dávid uralkodásának a története, Dávid tettei és hatalma, és mindaz, ami történt vele, meg azok az események is, amelyek Dávid idejében, Izraelben és a környező királyságokban történtek.
Oh, happy day.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nyilván a Szent Háromságnak a harmadik személye, hogy belép az életünkbe, és mi is belépünk a Szentléleknek a jelenlétébe, ez egy óriási nagy pozitív változás, nem is lehet túlértékelni ennek a szellemi jelentőségét, de meg kell érteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az uralom, az Istennek az uralma, az tartósan megvalósul az ember életében. A Szentlélek már személy, és világosan tudja, hogy amikor beköltözik az életünkbe, hogy még különösen friss keresztények ilyen állapotban vannak, és mi is ilyen állapotban voltunk, bizony akár szellemi szinten, akár lelki szinten, gondolkozásunkban, akaratunkban, érzelmünkben voltak olyan dolgok, amivel a Szentlélek egyáltalán nem vállalt közösséggel. Sőt, miután kikerültünk egy olyan összevetelről, ahol a Szentléleknek a vételéről volt szó, vagy a kiáradásáról volt szó, utána visszazuhantunk a természetes állapotunkba, és többnyire a sorsunkat, döntéseinket, gondolkozásunkat az döntötte el, és az dominálta, és határozta meg, ami volt a szívünkben. És ezért utána lett feladatunk, különösen, amikor keserű élményekben részesültünk, hogy azonnal nem lettünk szentek a Szentlélekkel való betöltekezés után. Persze, Isten ilyennek lát tégedet a mennyei perspektívából, de egészen más, hogy ő, mivel hogy ő mindenható, örökkévaló, az ő látása mindig az örökkévalóságban van, és az örökkévalóságban tudod, hogy nincs jelen, nincs múlt, nincs jövő. Ő egybe látja a jelenünket, jövőnket és az örökkévalóságunkat. Ő azonnal látja, hogy mik leszünk. Ő tudja nagyon jól, hogy azért leszünk olyanok, amilyenek minket ő lát, mert rendelkezésünkre bocsátja mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek által olyanok tudunk lenni majd. De annyian nagy bizalommal van bennünk, hogy már az újjászületés után minket ő szentnek lát. Valami olyasmi történik, de viszont Isten csodálatos dolgot látott benne, és tudom, hogy a Szentlélek nagyon-nagyon csodálatos jelenlétet tud megosztani velünk. Olyan gyönyörű, amikor kikapcsolódunk ebből a látható világba, benn vagyunk Isten természet fölöttin erejének az uralmába, úszunk a Szentlélekkel, és alámerülünk. Nagyon csodálatos. De ne feledkezzetek el ezután a minőségi változásról, hogy ne csak az élményt, hanem hasznot is kell húzni belőle. A legnagyobb haszon, hogy nem testi ember leszel, hanem szellemi ember leszel, akkor a természet is elfogadható. Mert az nem kérdés, hogy az Atya meg Jézus Krisztus elfogadja a bennünk lakozó szent lelket. Az nem kérdés, hogy a kegyelmet, amit adott, azt elfogadja. A kérdés az, hogy a természetemet is elfogadja az Úr. És erre a válasz az, hogy csak abban az esetben, ha nem testi, ha nem pszichikai, hanem szellemi az állapotam és a minőségem, és ahogy mondja Jézus, jó fa, jó gyümölcsöt terem. Nem lehet mérgezett gyümölcsöt, jó fa, jó gyümölcsöt terem. Tehát akik szellemi emberek, azok nem bűnbe élnek, nem bűnkövetnek el, nem uralkodik fölöttük az indulat, a harag, a gyűlölet, a haragjukat, indulatokat tudják kezelni természetesen, és különösen nem rabjai a szexuális tisztátalanságoknak, a gondolkozásmódjuk, akaratuk, érzésük, tehát lelki szinten is teljes mértékben összhangban vannak Isten igéjével, és a lelkük is Istennek az uralma alatt áll.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Havi $10 nem volt elég a család számára. Apám esténként munka után a munkaközvetítő irodákat járta, ahogy korábban az ő édesapja is tette. Ám ha férfiak számára kevés volt a munka, még kevesebb volt a fiúknak. Végül tudomást szerzett egy akkor nyíló lószerszámgyárról. A bér alacsony volt, $15 egy hónapra, de még így is több volt, mint amennyit az újság eladásból meg tudott keresni. Így hát apám munkába állt a gyárban. Egyik nap a gyárból hazaérve megdöbbentő hírt hallott nagymamámtól. 1908-at írtak, és apám 16 éves volt ekkor. Izsák, jó hírem van, fogadta nagymama. Az ránk fér, válaszolt apám a zsebkendőn keresztül, amit gyakran a szájához tartott. A szerszámgyárban a finom bőrből szálló por a tüdejébe került, amitől folyamatosan köhögött. Van munkám, újság volt a nagymama. Édesapám azt hitte, rosszul hal. Örmény nő még sosem dolgozott pénzért. Szülőhazájukban a férfiak látták el a családjaikat. Emlékeztette nagymamát a konyhából válaszolva, miközben kimosta a port a hajából. De Izsák, nem látod, hogy mit tesz veled, hogy egyedül cipeled ezt a terhet? Olyan sovány vagy, mint a nyárs a kebabban. Tegnap még azt is hallottam, hogy ingerülten beszéltél Hamással. Apám elvörösödött, de tartotta magát. Nem fogsz munkát vállalni. Már vállaltam. Egy kedves családnál, a Hollenbeck parkban, mosás, vasalás, csak egy kis takarítás. Akkor megyek is csomagolni, mondta nyugodtan apám, és kiment a konyhából. Felment a szobájába, nagymama pedig követte. Megállt az ajtóban, miközben apám a néhány ruhadarabját batyuba kötötte. Ha te dolgozol, akkor itt nincs többé rám szükség. Nagymama másnap közölte a Hollenbeck parki családdal, hogy végül nem fog náluk mosást vállalni. Ám a szerszámgyárban édesapa köhögése csak rosszabbodott. Nem javult még akkor sem, amikor a következő évben megtették csoportvezetőnek, és alkalmanként távol maradhatott a gyártási területtől. Nagymama gyakran mesélte nekem, hogyan feküdt ébren egész éjszaka édesapa köhögését hallgatva. Amikor végre meggyőzte, hogy menjen el orvoshoz, ő csak megerősítette, amit a családban már mindenki tudott. Ha apám nem hagyja ott a szerszámgyárat, nem fogja megérni a 20 éves kort. A diagnózisból pedig egyenesen következett a kérdés. Hogyan máshogy tudná eltartani édesanyját és testvéreit? És ekkor, ahogy a család mindig is tett tanácstalanság idején, édesapa a gyülekezethez fordult. Az örmény pünkösdiek már egy jó ideje nem a Boston Street-i háztársalgójában tartották az istentiszteleteket. Amint a férfiak találtak időnként itt-ott munkát, első dolguk egy gyülekezeti ház felépítése volt. Ez egy kicsi, négyzet alakú építmény volt a Glass Street-en. Talán 20x10 méteres alapterületű lehetett. Bent támla nélküli padokat helyeztek el, melyeket a fal mellé tolhattak, amikor az Úr öröme leszállt a gyülekezetre, és az emberek táncolni kezdtek a Szent Szellem jelenlétében. A hagyományos asztalt a helyiség előső részében helyezték el. Szinte magam előtt látom, ahogy apám az asztalhoz sétál, ahogyan az ő apja is tette oly sok alkalommal, letérdelt a kis gesztenye színű szőnyegre, és feltárta a szükségét, miközben a gyülekezet vénei mögötte gyülekeztek. Köztük volt Magadrich és a fia Aram Musegán is, akiről az a hír járta, hogy olyan erős, hogy puszta kézzel felemel egy szekeret a földről, amíg a kereket javítják rajta. Most Aram mutatott rá egy részre a Bibliában, és olvasta fel a különös, de szép szavakat. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása. Föld, csodálkozott édesapa. Tehenek. De Mózes 5. könyve 28. fejezetének csodálatos szavai így folytatottak. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben, és mindenben, amire ráteszed a kezedet, és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. És ahogy édesapa hallgatta az igét, rájött, hogy csupán egyetlen dolog van a világon, amit igazán csinálni szeretne. Méghozzá, amiről a daraboló gépek mellett álmodozott egész állónap. Tehenekkel és friss, zöld termést hozó növényekkel akart foglalkozni kint a szabadban. De a földvásárláshoz nagyon sok pénz kell. Emlékeztette magát, valahányszor csak ezen ábrándozott gondolatban. Ám most, hogy a Szentírás ígéretei ott csengtek a fülében, végre elhatározásra jutott. Felmondott a szerszámgyárban, és 2 héten belül munkanélküli lett. És szinte azonnal észrevett valamit. A városi üzletekben árusított zöldségek és gyümölcsök nem csupán drágák voltak egy olyan család számára, mint az övé, de nagyon gyakran aprók és szintelenek is, mintha még zölden szedték volna le őket. Mi lenne, gondolkozott, ha valóban friss zöldséget szállítana vidékről a városba, és házról házra járva árusítana a portékáját. Így indította be tehát édesapám saját zöldséges vállalkozását. Los Angeles déli és keleti részén kis gazdaságok sorakoztak egymás után. Sok közülük örménykézben volt, melyek közül néhányban a világ legkiválóbb zöldségeit és gyümölcseit termesztették. Fogta apám azt a kevéske pénzét, amit hónapról hónapra tett félre lánytestvérei hozományára, és 2 vételt csinált belőle. Vásárolt egy lapos rakfelületű szekeret, valamint egy 2 éves, rozsdaszínű Jack névre hallgató lovat.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Na most a... Ugye ezért ennek a tökéletes akarat, megengedő akarat dologot, ezt nem szabad túldimenzionálni, hanem ez gyakorlatilag egyedül a személyes sors életvezetésben, konkrét aktuális helyzetben, meg a pásztorlásban van ennek ilyen eszközfunkciója, hogy amikor az ember egy konkrét helyzetben van, akkor meg tudja állapítani, hogy a választható alternatívák közül melyik az, ami a Szent Szellem vezetése az ő számára, tehát ilyen értelemben Isten tökéletes akarata a számára, de ez relatív tökéletesség, mert ha az egész univerzum már a Lucifer bukása óta a megengedő akaratban van, akkor hogyan is lehetnék én ebben az univerzumban, amelyik a megengedő akaratban van, abban én hogyan is, tehát ebben nincsen már abszolút tökéletes akarat. Nyilván az Isten abszolút tökéletes akarata az lenne, hogy megdicsőült testben éldegéljek, és semmi bajom ne legyen, de hát egyelőre ez még nem valósult meg. Itt, amikor egy döntésben vagyok, akkor annyit tudok a Szent Szellemtől átvenni, hogy a jelen pillanatban ebben a döntésben melyik irány az, amit a Szentlélek támogat békességgel és örömmel a bensőmben. Ugye ez a fő jelzése. És akkor a helyzethez képest ez az Isten tökéletes akarata, és hogyha én nem ezt választom, hanem azt, ami nem az Isten akarata volt, tehát eltérek a Szentlélek vezetésétől, akkor a helyzethez képest a megengedő akaratba csúszok, de ez egyik se abszolút fogalom ilyen értelemben, hanem a helyzethez képest van egy tökéletesebb és egy kevésbé jó vagy Isten részéről csak megengedett akarat. Most ugye még egy kérdés, hogy ami aztán annyira Isten ellen való lenne, hogy ő azt már meg se engedi, tehát már a megengedő akaratba sincs benne, azt meg nem tudom megtenni. Mert tulajdonképpen az az alternatíva ilyen értelemben létre sem, tehát nem tud létrejönni. És ugye ezért használjuk ezt, tulajdonképpen az Isten kicsit az irgalom, a kegyelemmel is összefügg ez, hogy ugye a megengedő akarattal azt fejezzük ki, hogy aki a megengedő akaratba megy át a saját relatíve tökéletes akaratot követő verzióhoz képest engedetlenség miatt a megengedő akaratba lép át, így egymáshoz képest tehát relatíve és nem abszolút módon nézve ezeket a fogalmakat, az ott ugye rengeteg bibliai példa mutatja, meg hát nyilván így is kell lennie, hogy ettől még például az ember juthat üdvösségre, attól független, hogy az élete egy bizonyos időszakában a megengedő akaratba csúszott, mert hogy úgymond nem követett el halálos bűnt, vagy ha követett is el, de nem maradt meg benne, hanem megtért belőle, akkor tulajdonképpen az Isten kegyelmétnek tulajdoníthatjuk azt, hogy van ilyen, hogy nem az ő akaratát csináljuk, és mégse pusztít el. Tehát ez az Isten irgalmának és szeretetének a megnyilatkozása, és ugye emiatt beszélünk egyáltalán olyanról, hogy megengedő akarat. De újra mondom, hogy másrészt meg az egész univerzum immáron legalább 6000 éve, de az is lehet, hogy már 14 milliárd éve a Lucifer bukása óta minden a megengedő akaratban van, tehát az abszolút tökéletes akarat az. Vagy például ugye Péter is mond erre egy példát, amikor az első prédikációjában pünköstkor azt mondja, hogy azt, aki az Isten eleve elrendeléséből halálra adatott, ti gonosz kezeitekkel megragadva megfeszítettétek. Vagyis itt kimondja azt, hogy ez Isten eleve eldöntött akarata volt, és ugye ez is nehéz kérdés, mert ha Jézus Krisztus engesztelő áldozata a világ teremtése előtt el lett rendelve, akkor ez biztos, hogy a tökéletes akarat. Nem?
De.
Hát az, hogy Jézus a kereszten meghalt, és ezzel erre azt kellene mondunk, ez akkor a tökéletes akarat. Pláne, ha ez volt legelőször eldöntve minden előtt. Na de hát Krisztus halálának az értelme, csak annak csak az ad értelmet, ha előtte a bűn is megtörténik, és az univerzum bűnbe esik. De azt mondhatjuk, hogy akkor az is Isten tökéletes akarata volt, hogy bűnbe esett az univerzum? Hát azt meg nem mondhatjuk. És akkor megint ott vagyunk, hogy a bűnbeesése az univerzumnak nem volt Isten tökéletes akarata, de a ráadott válasz, vagyis a Krisztus halála, az viszont Isten eleve elrendelt és tökéletes akarata volt. És akkor ugye a Péter pedig azt mondja, hogy azt, amit az Isten eleve elrendelt, azt ti a gonosz kezeitekkel megvalósítottátok, ami ugye arra utal, hogy bár Isten akarata volt a messiás megfeszítése, de azok, akik ezt végrehajtották, azok ezt nem az Isten akarata iránti lelkesültségükből hajtották végre, hanem gonoszságból, de a gonoszságukkal mégis beteljesítették az Isten eleve elrendelt akaratát. És ugye még jobban kiélezi ezt a szintén paradoxont ugye János apostol, amikor azt mondja, hogy amikor ugye Kajafás megszólal, hogy ott a tanácsban, hogy ti az egész dolgot nem értitek, jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg, mint hogy az egész nép, és akkor azt mondja a János, hogy de ezt nem magától mondta, hanem prófétált, mivel hogy főpap volt abban az évben. Közben Kajafás egy gonosz ember volt. Ez kiderül elég világosan a későbbiekből, mert ugye még akkor se tér meg, amikor a Péterék fölajánlják a megtérést, mert ők fölajánlják a megtérést az egész Sanhedrinnek, mert azt mondják, hogy tudjuk, hogy tudatlanságból cselekedtetek, most azért térjetek meg, stb. Tehát azt is elutasítja Kajafás, tehát ő nem volt jó ember, de mégis a főpapi pozíciója miatt kijelentés jött rajta keresztül, ami Isten tökéletes akaratát fejezte ki, mert ő főpap volt, de ezt a Kajafás gonoszságból fogalmazta meg, amiért ő viszont felelős Isten színe előtt, mert ő nem jó indulatból és az emberiség megváltása és az Isten kegyelme érdekében végeztette ki Jézus Krisztust, hanem az ő saját emberi hatalomféltése és irigysége és ambíciói miatt. És mégis Isten tökéletes akaratát tette meg. Tehát azért mondom, hogy itt az emberi, az életnek a szövevénye az nagyon, vagy a szövete az nagyon, nagyon szövevényes. Tehát ott nehéz azt kibogozni, hogy tehát lehet olyan most ebből a példából, hogy az Isten legtökéletesebb, a világ mindenség kezdete előtt eleve elrendelt legtökéletesebb akaratát egy ember gonoszságból valósítja meg, míg ezzel szemben olyan is lehet például, hogy valaki a legnagyobb jó szándékkal és jó lélekkel például nem találja el az Isten tökéletes akaratát, hanem valami megengedő akaratba csúszik át, de még olyan is van, hogy utána ez a megengedő akarat végül is úgymond utólag mégis tökéletesnek bizonyul, mert most mondok még példát. Jákobnak melyik felesége volt úgymond az Úrtól? Melyik volt a tökéletes akarat?
Ráhel.
Hát azért mondod ezt, mert ugye Ráhelbe volt szerelmes.
És Jákobnak ez lett volna a tökéletes akarat.
A Jákob biztos így gondolta. Különben is a Leát csalással adták hozzá. Kérdezem én, kitől származott a Messiás, és kitől származott Mózes és Áron?
Leá.
Mind a ketten Leától származnak. Hogy lehet akkor arra azt mondani, hogy az nem volt Isten tökéletes akarata? Akkor mondanánk, ja, akkor mégis Lea volt, na de Ráheltől megszármazott József és Benjamin, és hát különösen József. Tehát azért most mit érnénk mi József nélkül, meg Messiás nélkül, meg Mózes nélkül? Semmit se. És akkor most melyik volt a Jákob esetében az úgymond az igazi, vagy a tökéletes akarat. Vagy, tehát, hogy a megengedő akaratba csúszik valaki, például Júda élete, az például nem volt kifejezetten, hogy mondjam, egy ilyen erkölcsi szuper teljesítmény, de mégis amiatt, hogy a végén előáll, és ugye a Józsefnek mond egy beszédet arról, hogy ő inkább ő lesz rabszolga a Benyámin helyett, amiben ugye egy messiási, krisztusi szellem nyilatkozik meg, mert önmagát ajánlja föl, mindig az a krisztusi szellemnek mindig az az azonosító jegye, hogy önmagát ajánlja föl más bűne helyett, hogy elviszi a balhét. És emiatt ugye Jákob föl is ismeri, hogy a messiás az a Júdán keresztül fog jönni, mert a Rúben meg a vérfertőzése miatt ugye kiesett az első szülöttségből. Na most, tehát most akkor mi volt Isten tökéletes akarata? Ő tulajdonképpen kit akart eredetileg az Izrael vezetőjének? Tehát ez most emberi döntésekből alakult így ki? Vagy ez eleve el volt rendelve, ugye, itt jön megint a kérdés, de megint ugyanaz a válasz, hogy hát az örökké valóságban ez mindig, ez kész van, és mindig is kész volt, és kész lesz, mert nincs is olyan, hogy volt, meg lesz. Az időben viszont mi alkotjuk meg az egészet. Nyilván ugye mi, beleértem Istent is, de az embert is, tehát az emberi akaratok is dolgoznak, és a vég eredményben ott lesz az emberi akaratoknak is a rengeteg gyümölcse, ami kibontakozik a történelem során, és végül az valósul meg, ami mindig is kész volt az örökké valóságban. Hát jó, tehát igen, megint ezt is sikerült jól összebonyolítanom, de én azért nem bánom, hogy így összebonyolítom, mert ugye szóval többet ér, ha az ember azt mondja, hogy én nem értem a dolgokat,
azt hiszi, hogy értem.
És akkor a lázadban marad, mint hogyha azt mondja az ember, hogy értem, vagy hogy mindenképp, vagy hogy mondjam, hogy nem nyugszom addig, amíg meg nem értem. Ez a modern nyugati ember. Miért ne lehetne megnyugodni úgy is, hogy nem értjük? ugyan már mitől jobb, hogy értünk valamit, vagy nem értünk? Tehát ugye attól még valakinek meghal a gyereke, és akkor megkérdezi, hogy miért történt ez velem, miért történt ez velem, miért történt, beleőrülök, hogy nem értem, hogy miért történt ez velem. És ilyen pedig, ha értené, könnyebb lenne? Ugyanolyan nehéz lenne akkor is. Miért? Mivel jobb, ha megérti? Akik a szellem vezetésében vannak, Jézus azt mondja, hogy olyanok, mint a szél, nem tudják, honnan jönnek és hova mennek. Tehát van egy ilyen, nem teljesen értik az életüket. Azt sem értik teljesen, hogy honnan érkeztek, hogy kerültek ide, miért úgy alakult, ahogy alakult. És azt sem teljesen értik, hogy hova tartanak. És miért azokat kell tennem most, amikről úgy érzem, hogy tennem kell, mert nem tudom, hogy a jövőmbe ez hova fog vezetni, csak érzem, hogy tennem kell, de nem értem. Hallom az úgását, és azt követem, de nem tudom, hogy honnan jövök és hova megyek. Tehát ugye azért mondja Jézus, hogy a kis gyermekek értik ezeket meg, nem a bölcsek és az okosok. Mert pont azért, mert a kisgyerek az a szívével ért, és nem az agyával, és a szívével pedig, a szívvel meg ezek tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgok, hogyha a szívvel érti meg az ember.
Ugye mondtad azt, hogy például Jézusnak a keresztre feszítése az egy elvégzett, elrendelt, tökéletes akarata Istennek, és hogy azért azt látjuk, hogy van, aki ebben a jó oldalon állt, valaki a rossz oldalon. Tehát az, hogy mi mondjuk az üdt tervben, ami körülöttünk akár mai napig is van, és nem a személyes sorsunkra gondolok feltétlenül, hanem ilyen nagyobb dolgokra, hogy melyik oldalon állunk, azt a mi akaratunk dönti el. Vagy tehát, hogy mi az akaratunkkal ezt tudjuk?
Ez igaz, bár ugye már például a megtéréshez is kegyelemre van szükség. Tehát én azért azt mondanám, hogy nem teljesen elég a mi akaratunk itten. Néha elég, néha azért nem elég, tehát ott Isten is játékba lép. Igen, szóval, hogy de ugye azt se látjuk, hogy mi nekünk, mi lesz a jövőnk, és velünk egész pontosan még mit akar Isten. A döntéseink nem azon az alapon jók vagy rosszak, hogy mi előre látjuk már az egészet, és akkor nagyon célirányosan és céltudatosan döntünk, hanem ugye az adott élethelyzetben annak alapján döntünk, hogy mi a helyes, tehát mi a jó. Nem annak alapján, hogy mi a hasznos, hanem hogy mi a jó, mi az igaz. Az néha nem hasznos. Tehát nyilván fölvállalni egy iszlám állam által elfogott keresztény csapatnak fölvállalni nyilvánosan azt, hogy Jézusba hisz, az nem lesz hasznos, mert elvágják a torkukat. De mégis ez a helyes. Éppen ebből látszik, hogy nem a jövőm állandó szem előtt tartása az, ami a döntéseimben leginkább motivál, hanem az kell, hogy motiváljon, és ahhoz nem kell látnom a jövőt, hogy abban az adott helyzetben mi a jó, amit tehetek. Na most, ugye, és ezen keresztül bontakozik, vagy épül ki az ember sorsa, hogy hol a jót teszi abban a helyzetben, hol meg sajnos nem a jót teszi, hanem a rosszat, és akkor ezekből áll össze a sorsa, meg hát természetesen az a közösségből, amiben él, tehát azt se lehet mondani, hogy ugyanolyan élete van egy Magyarországon születő embernek, egy Szudánban születő embernek, meg egy a, mit tudom én, a szilikonvölgybe, vagy szilíciumvölgybe születő embernek, hiszen eleve más anyagi körülmények közül indulnak, más politikai, más gazdasági, más közösségi, más hitek, más, tehát ugye az embernek azért a sorsát nem egyedül maga az ember határozza meg, hát azért van apja, anyja, családja, nemzete, egyháza, mindenféle közösségeknek a tagja, és ezek a közösségeknek az állapota, a minősége, az az ő egyéni sorsának a minőségére rendkívül erőteljesen hat. Tehát nem tud annyi pénzt keresni Szudánban, mint Magyarországon, és Magyarországon se annyit, mint Amerikában. Tehát a sors az nagyon, az is sok szálból fonódik össze, és abban csak az egyik szál az embernek a saját döntései, amik az adott szituációban pedig jó esetben nem úgy hoz meg, hogy a jövőről van egy szilárd elképzelése, és akkor mert akkor esetleg nem biztos, hogy jó döntéseket fog hozni. Ha például az a célja, hogy teszem azt nagyon meggazdagodjon, akkor kellemetlen, ha esetleg egy bizonyos szituációban arról hoz döntést, hogy emiatt ő most mondjuk becsap valakit, vagy kizsebel, vagy kizsákmányol. Tehát hozhat rossz döntést pont azért, mert nagyon határozott elképzelése van a jövőjéről, és ez felülírja az erkölcsi ítélőképességét. Az erkölcsi ítélőképesség az egy jobb ilyen szempontból, mert az nem kell tudnom, hogy honnan jövök és hova megyek, hogy egy adott szituációban most agyonverek-e valakit, vagy nem verek agyon, az tök független attól, hogy én hova megyek, meg honnan jövök a sorsomtól. Ott az a lényeg, hogy agyonverni rossz, nem agyonverni meg jó. Tehát az ember jó esetben etikai alapon hozza meg a döntéseit, és ezért megint csak oda jutunk, hogy nem tudhatja, hogy az hova fog vezetni. Mert hogy megint mondjak még egy ilyen radikálisabb, durvább példát. Hát most, ha megkérdezzük, hogy a Dávidnak a házasságtörése és gyilkossága az Úrtól volt-e, akkor biztos, hogy azt fogjuk rá mondani, hogy nem. Na de akkor utána megkérdezzük, hogy és a Betsabéval való házassága utána az Úrtól volt ezek után. Hát erre azt kellene mondanunk, hogy nem, hiszen ez a házasság egy házasságtörésben és egy gyilkosságban született meg. Na de akkor meg hogy lehet Salamon a trónörökös, aki Betsabétól származik, és ráadásul utána még a messiás is Betsabétól származik, mert ugye Nátán és Salamon vonalán jön ugye József, illetve Mária. Tehát Jézus apai és anyai ágon egyaránt Betsabétól származik, nem csak Dávidtól származik, hanem Betsabétól is származik. Most akkor megint a kérdés, hogy akkor ez most hogy volt? Hát nyilvánvaló, hogy a Dávid egy erkölcsileg egy rendkívül súlyos bűnt követett el, ami semmilyen körülmények között nem lehet követendő. Másfelől viszont ezen keresztül mégis az Isten tökéletes akarata valósult meg az örökösödésben. Tehát megint egy ugyanolyan paradoxonban vagyunk, mint a Kajafás esetében, hogy a Kajafás hozott egy kifejezetten gonosz és rossz indulatú döntést, amellyel megvalósította az Isten tökéletes akaratát. Tehát ugye most ezeket megint azért mondom, hogy a dolognak a bonyolultságát és összetettségét próbálom exponálni, vagy megvilágítani azért, mert ha az ember ezekről a dolgokról sematikusan és árnyalatlanul gondolkodik, és a saját életében, meg a pásztorlásokban is sematikusan és árnyalatlanul gondolkodik, abból viszont nagyon nagy bajok lehetnek. Tehát azzal tényleg nagyon félre is lehet terelni egy sorsot, és ezért mondom, hogy ezeket a döntéseinket sem elméleti alapon hozzuk meg, hanem az adott szituációban, ha igaz módon viselkedünk, akkor arra figyelünk, hogy itt és most ebben a helyzetben mi az én erkölcsi lelkiismereti kötelességem, mire vezet a Szent Szellem, mibe van békességem és örömöm, és azt kell megtennem még akkor is, hogyha ez például rövidebb távon úgy tűnik, mintha az Isten akaratának ellene dolgozna. Mert ilyen is van, mert amikor Mózes elindul a néppel ki Egyiptomból, akkor nem a Szentföld felé mennek, hanem az ellenkező irányba. Dél felé mennek. Egyre távolabb mennek a céljuktól. Ezen kívül egyre nagyobb sivatagba mennek, ezen kívül pedig a Vörös-tenger partjára mennek. Ott a nép föl is lázad, mikor az egyiptomiak utolérik őket, hogy minek hoztál minket ide. Hát messzebb vagyunk az úti céltól, mint amikor elindultunk. Végig az ellenkező irányba mentünk. Ott még volt mit enni, itt már nincs mit enni sem, mert totál sivatag van. Ezen kívül nem tudunk tovább menni, mert a Vörös-tenger elállja az utunkat, és közben hátulról utolértek az egyiptomiak. Ez mind rossz gyümölcs, mondhatnánk, és ezért a nép ugye el is kezdett Mózessel kiabálni, hogy minek hoztál minket ide. De hát ugye a Mózes meg tudta, meg hát egyébként az egész nép is látta, hogy a felhőoszlop vezette őket arra, tehát a Szent Szellem látszólag az ellenkező irányba vitte őket, és látszólag távolabb kerültek a céltól, és távolabb kerültek az áldástól, és még annyi ellátásuk sem maradt, amennyi legalább Egyiptomban még volt, és még szorultabb helyzetbe kerültek, és már nem is volt előttük út, mert az út véget ért, és tenger kezdődött, és mögöttük még beszorították őket az egyiptomiak is. Hát teljesen érthető, hogy az izraeliek ezen a ponton azt mondták, hogy na jó, van, ez így már, ezt így most nem értjük, hogy ez mire volt jó. És akkor ugye Mózes az Úrhoz kiállt, az Úr meg azt mondja, hogy mit kiabálsz hozzám? Nyújtsd ki a botodat a tengerre, a népnek meg mondd meg, hogy induljanak el. És ugye megtörténik a világtörténelem egyik legnagyobb csodája. Na de ehhez egy darabig előtte a Szentlélek pont az ellenkező irányba ment, mint amerre az úti cél volt, meg általában a célok, amerre voltak. Tehát ugye ezért azzal nagyon óvatosnak kell lenni azzal a dologgal, hogy mi az, hogy a Szentlélek vezetése, mert a Szentlélek vezetése az nem mindig az, amit az ember a fejében észszerűnek és célravezetőnek tart. Néha a Szent, ugye a vitorlások például, amikor ellenszélben hajóznak, tehát olyan pontra kell eljutniuk, ami pontosan arra van, ahonnan a szél velük szembefúj, akkor ugye cikcakban mennek rá az ellenszélre, mert ugye az oldalszelet azt tudják hasznosítani energiailag így a vektorokkal, hogy előre menjen a hajó. Tehát oldalszéllel cikcakba mindig átcsapják a vitorlát, ezt luvolásnak hívják, vagy cirkálásnak, és akkor így cikcakba át el tud menni egy vitorlás úgy is, ha az úti célja az pontosan, tehát hogyha végig a széllel szembe kell mennie tulajdonképpen. Na most a Szentlélek is gyakran ilyen, tehát hogy nem mindig egyenes vonalú úton akar oda vinni, ahova vinni akar, hanem olyan is van, hogy ő közben ilyen mellék célokat is beteljesít. Miért ne csináljunk egy kis csodát a Vörös-tengernél? Ennek érdekében most kicsit ellenkező irányba fogunk haladni, mint amerre menni szerettünk volna, és még szorultabb lesz a helyzet, és abból lesz a nagy csoda. Tehát azért mondom, hogy megint, ugye itt is például aki a Szent, ez például nagyon fontos a személyes egyéni életvezetés és pásztorlás szempontjából is, hogy a Szentlélek vezetését azt nem úgy találjuk meg, hogy kigondoljuk, tehát hogy gondolattal, hogy mondjam, tehát hogy kitaláljuk, vagy kiszámítjuk, hogy az Isten hogy gondolkodik, vagy kiszámítjuk, hogy a Szentlélek hogy gondolkodik, nem tudjuk kiszámítani, ezt el kell felejteni. Valaki egyszer azt mondta, hogyha meg tudnám érteni Istent, akkor nem Isten lenne az, akit megértettem. Mert egyszerűen, ha az Isten, a végtelen Isten megérthető egy véges tudat számára, akkor az nem is Isten. Az Isten, hogy mondjam, a lényegénél fogva érthetetlen, és éppen ezért nem lehet gondolattal kirekonstruálni azt, hogy ő majd hogy fog gondolkodni valamiről, hanem egyedül a szívem leges legmélyében tudok figyelni az Urimra és a Tumimra, tehát ugye, hogy igen, nemmel válaszol a bensőmben a Szentlélek, hogy vagy békességet ad valami felől, és örömöt, amikor így rágondolok, meg így felidézem, hogy ezt csinálnám, és akkor ilyen békesség, öröm és a Szentlélek gyümölcsei törnek föl bennem. És akkor rágondolok mondjuk a másik alternatívára is, így az Úr jelenlétében, és akkor pedig belül összeszorul a szívem, és nincs kedvem, és elmegy az élettől is a kedvem, és mit tudom én, világos, hogy az nem a Szentlélek vezetése. De viszont olyan sokszor van, hogy az, amiben a békességem, az örömöm, Szentlélek gyümölcseinek az élményét érzem, abban az az út, az egy veszélyesebb, és hogy mondjam, egy olyan nehezebben megérthető út. Tehát nem egy kispolgári, vagy nem egy ilyen sematikus, ilyen moralista, erkölcsi szabályok és ezek alapján megérthető út. Most a Dávid hogy merte megcsinálni, hogy a mózesi törvénynek a Szent Sátorra és az Isten tiszteletre vonatkozó összes előírásait gyakorlatilag fölrúgva a Fridládát hazavitte a saját házába, dicsérettel vette körül, ami nincs elrendelve a Mózes törvényében, viszont a mózesi sátor, ami ott állt a Gibeoni magaslaton, ott mindent csináltak, áldozatokat, mindent, de ott meg nem volt ott a Fridláda, és nem volt ott Isten jelenléte. Hogy merte Dávid megcsinálni, hogy a mózesi törvény szigorúan szabályozott Isten tiszteleti rendjét ketté bontotta gyakorlatilag 40 évre úgy, hogy a Fridláda az nála van otthon, és csak dicséret van körülötte, miközben Gibeonban pedig bemutatják a legapróbb részletekig az összes mindennapi kis áldozatot, meg nagyot, meg kicsit, úgy, hogy nincs ott a jelenlét, és nincs ott a Fridláda. Hogy merte ezt megcsinálni? Hát hogy ezt gondolatilag nem lehet ezt kitalálni, az biztos. Emögött nem egy koncepció volt, hanem hát ha most kicsit botránkoztatóan egyszerű akarok lenni, akkor úgy mondanám, hogy ebbe volt békessége. Ebbe volt öröme. És a Dávid meg volt olyan szellemi ember, hogy tudta, hogy amiben neki békessége és öröme van, az akármilyen furcsának néz ki, az lesz a jó.
Nagyon szépen köszönöm, Ruf Tibor. Dr. Ruf Tibor volt a vendégünk, teológus, filozófus, a Szent Pál Akadémia docense.
Én is nagyon köszönöm.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.